Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Inter Arma Caritas 12. évfolyamában az 534. adással jelentkezem. A szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Nyár lévén korábbi műsoraink riportjaiból, tudósításaiból válogattam. Így lesz ez a mai alkalommal is. Katonahősökről szóló eseményre invitálom Önöket. Beszámolunk a Magyar Összetartozás intézete eseményéről, amelyet a felejtés politikától az emlékezet politikáig Magyar Katonahősök ünnepe címmel tartottak május 28-án.
Az érdekesség, hogy mellettáli forrást rávonatkozóan nem találtunk, tehát érdekes az a történet. Tehát sem a hősülállára vonatkozóan, holott a bajtársa egyébként, aki akkor megsebesült, ő szerepel azokban a bajstromokban, ő maga nem, illetve az ezred bajstromban sem szerepel Rostáspál. Egy mítikus hősé vált, és itt a filmből is kiderült, hogy ott a helyi szlovének adnak egy magukénak érzik, és beleszövik tényleg most már a saját történetükbe, hiszen egy kicsi nép volt, ugye állandóan ott keresztül ment rajtuk a front, ugye említették Napolont, az első világháború, aztán ugye a jugoszláv hatalom, úgyhogy magukénak érzik, igen.
Kisebb fajta csoda történt 200 évvel ezelőtt, 1813. október 3-án. Egy magyar huszár, bizonyos Rostás Pál, 7 francia lovassal és 60 gyalogossal Napóleon visszavonuló katonáival vette föl egymaga a harcot, hogy megvédjen egy sebesült szállító trént, amely bajtársaival igyekezett biztos menedékbe. A küzdelemnek és a huszár hősi halálának szemtanúja volt a kis szlovéniai falu, a Vipana melletti Log lakossága, amely méltó módon temette el a fiatalembert. 100 évvel később meglepve tapasztalták az országúton haladók, az isonzói és doberdói frontvonalra masírozó magyar katonák, hogy anyanyelvükön olvasható dicsőítő felirat egy huszárszobor talapzatán, amely a magyar lakta területektől sok száz kilométerre áll. Csoda történt 2013 őszén is. 5 éves munkával, 100 ember erőfeszítésével újra felállították Rostás Pál szobrát, amelyet az első világháborút követő impériumváltáskor az olasz megszállók darabjaira törtek. A Rostás Pál szobra jelkép, film készült, elsősorban nem a múlt egy itthon elfeledett darabkájának emléket állítva, hanem szociografikus igénnyel bemutatva az élők mostani világát az egykori frontvonalakon. Rostás Pálról szóló filmet is levetítették azon az eseményen, amelyet a Magyar Összetartozás intézetet tartott a felejtés politikától az emlékezet politikáig Magyar Katonahősök ünnepe címmel. Az eseményt május 28-án tartották a Matthäus Corvinus Kollégium központjában. A következő összeállításban e film kapcsán történt beszélgetést idézem, amelyben megszólal majd Margittai Gábor, a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatója, az előbbi film rendezője, valamint Maruzs Roland, a lezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnok helyettese. A felvételt május 28-án rögzítettem.
A Kárpát-medencében nem mondhatjuk azt, hogy túl sűrűn fordulna elő, hogy egy szomszéd nép, ahogy itt a polgármester úr is fogalmazott, egy magyar hős szlovén, vagy román, vagy cseh, vagy szlovák, vagy akármilyen más nemzetiségű hősnek tekintene. Itt azonban valami olyasmi történt, ami nem csak szokatlan, hanem nagyon elgondolkodtató is, hogy egy magyar hősi halott katona hogyan válhat mondjuk szlovén szabadságharcok, függetlenségi harcok jelképévé is. Nyilván ez nem véletlen, ami ott történt, és bizonyos történelmi rétegek találkozásának is betudható volt az, hogy ez a talapzat újra mondjuk így megelevenedett, a szó szimbolikus értelmében is. Hogyha az ember ezen a vidéken jár, akkor azt hiszem, hogy a gyanútlanság vagy a naivitás az egyik legfontosabb szó, amit megfogalmazhat, amikor odaér, és ez a gyanútlanság zavarta meg tulajdonképpen azokat az első világháborús magyar katonákat is, akik felfigyeltek erre a szoborra 1915-ben, amikor ott vánszorgott egy olyan 150 fős K&K különítmény vagy egy csapategység, és döbbenten látták a magyar katonák, hogy itt bizony van egy magyar huszár az út szélén. Egy Bésárközi Gergely nevű közkatona következőképpen írta le ezt a naplójában: már az elmúlt héten, mikor itt eljöttünk, láttam a szobrot, de a kocsi sebesen haladt, és nem tudtam a felírást elolvasni, csupán annyit láttam nagy betűkkel kiírva: Prostás Pál. Vipakon is sokat töprengettünk baloggal, hogy ki lehetett azon magyar vitéz, kinek itt, ez idegen országban van felállítva az emlékszobra. Most azonban visszamenetkor még egy kis pihenőt adtak, ráértem alaposan szemügyre venni a szobrot, és feljegyeztem zsebkönyvembe a felírás szövegét. Tehát ugye fölkészületben az ember, hogyha nincsen az első világháborús, napóleoni háborús, egyéb háborús ismeretek birtokában, akkor ugye döbbenten látja azt, hogy ez a festői folyóvölgy katonasírokkal van keretezve, vagy olyan szabadtéri múzeumokkal, amelyek az első világháborús frontvonalnak bizonyos nagyon véres helyszíneit örökítik meg. És ugye a magyarok többsége is még mindig úgy van, hogy elsősorban mondjuk raftingolni, canyoningozni, hegyet, vagy jó esetben hegyet mászni megy oda, és olykor-olykor óvatlanul belebotlik egy-egy olyan sírba, amelyben esetleg a dédnagypapa fekszik hősi halottként. Ami számunkra még döbbenetes volt ebben a történetben, a mi gyanútlanságunk ugyanígy, és a felháborodásunk is, hogy ezek az Isonzó völgye egy magyar történelmi emlékhely, az egyik legvéresebb. És mégis a magyar köztudatban még mindig nagyon kevéssé van benne. Hogyha a fiatalokat megkérdezzük akár az első világháborúról, akkor először inkább mondjuk a verdőni dolgokat, vagy a Szomnak a mocsaras területeit fogják felidézni, vagy olyan filmeket mondanak, amelyek azokon a területeken játszódnak, vagy esetleg olyan regényeket említenek. De nem fog az eszükbe jutni talán se a Dobertói, se az Isonzói harcok sorozata, sem az, hogy mondjuk az ő felmenőik majdnem biztosan harcoltak ott. Ez a Rostás Pál történet, ez egy gócpontja ennek is, ennek az emlékezett politikai problémának. Gócpontja, ami a mi gyanútlanságunk aztán oda vezetett, hogy ennek a kisfilmnek még van további két része, az egyikben elmentünk a helyi veteránokkal frontkutatásra, tehát detektorokkal megmutatták azokat a területeket, ahol véres rohamok folytak hegynek fölfelé. És ugye a gyanútlanság megint, tehát ott rádöbbentünk a bátorságnak a technikai hátterére, tehát hogy amikor egy egységnek, mondjuk egy magyar egységnek fölfele kellett támadni egy hegynek, egy olyan hegynek, amit megmászni alig lehetséges, és ott tűzbe elfoglalni állásokat, akár teljesen elfogyva is, akkor az ember azért ennek a fizikai hátterét is érti. Rolandtól szeretném azt kérdezni, aki nagyon is benne volt ebben a rostáspár történetben, hogy mi volt ennek a háttere? Tehát, hogy hogyan lehetett ezt tulajdonképpen ilyen identitásegységet megteremteni a szlovénekkel?
Tényleg nagyon érdekes történet, 1813-ban visszavonuló oltársai fedezte ez a huszár, amikor halálos sebet kapott, és ő is jól állhat, majd pedig ott egy szobot állítottak az emlékére. Egyébként előttünk sem volt ismert ez a történet. A Budakeszik út alapítvány, akinek a jeles képviselője, az Ákos itt meg is jelent a filmben, ő hívta fel a figyelmet erre a történetre és magára a szoborra. Fontosnak tartottuk egyébként, hiszen a katonai identitást ez a szobor is őrzi, a magyar katonai identitást, illetve a magyar hősiességnek egy nagyon, nagyon szép példája, de ahogy a Gábor is mondta egyébként, ez a vidéki szlovének ez a területe, ugye tényleg gyönyörű vidék, mert én magam még sosem voltam ott raftingolni, én általában, hogyha megyek, akkor tényleg hadisi gondozógyakban mentem, eddig szinte kivétel nélkül, pedig jó párszor voltam kint. Nyilván én más szemmel nézem azt a helyet. Hát 12 is van az új csata. Hogy kinek a hibája ez? Most el lehetne menni messzire tényleg, hogy az oktatásban ez még nem szerepel, miért a Verdönt ismerik inkább, ismerik a magyar fiatalok. De hát valószínű, hogy ezt kéne megismertetni velük. És ugye a 12. pedig egy győztes csata volt a kaparattói eltörés, de ez most messzire visz. Nagyon fontos megismertetni a fiatalokat ezekkel a magyar emlékekkel. Ezen dolgozunk egyébként, ugye a hadtörténeti intézet és múzeum, mi nagyon sok civil szervezet karöltve próbáljuk ezeket bemutatni, és az ilyen kisfilmek is egyébként ebben az irányba mutatnak, hogy talán megpróbáljuk valamit tenni az érvényes megtegyével.
Most vasárnap volt a Magyar Hősök emlékünnepe. Ez tulajdonképpen annyiban kapcsolható Rostáspár ügyéhez, hogy egy nagyon hasonló emlékezett politikai helyzet vagy anomália. Ugyancsak Rolandot szeretném kérdezni erről, hogy mit ünnepünk ilyenkor tulajdonképpen, és mi az oka annak, hogy 2001 óta lehet csak újra hivatalosan ezt emlékezetünkben tartani?
Igen, a Magyar Hősök emlékünnepe az első világháború nyúlik vissza. Ugye Báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy volt, aki 1916-ban már az uralkodóhoz fordult azért, hogy emlékeket, megfelelő emlékeket állítsanak a háborúban, az első nagyháborúban esett katonáknak. Ugye ezek után kezdtek el megszületni 1917-es törvény után a településeken a hősi emlékművek, majd 1924-ben a Hősök napját kijelölve, ez gyakorlatilag egy nemzeti ünneppé vált, május utolsó vasárnapja, egészen 1945-ig lehetett ezt ünnepelni, 45 után nyilván nem, akkor már a szovjet hősöket kellett megünnepelni, és 50-es években, 1953-ban azt hiszem egyébként az ENSZ-nek volt egy ajánlása, hogy a gyermeknapot, nemzetközi gyermeknapot minden országban ünnepeljék, és hát hogy nem, pont erre napra tették az akkori hatalomnak az urai, május utolsó vasárnapjára a gyermeknapot. Hát sikerült is elnyomni, ezt láthatjuk egyébként manapság is, mert gyermeknap van május utolsó vasárnapján, a Hősök napja mellett, ugye a Hősök napja az most nem nemzetünnep, 2001 óta egyébként Magyar Hősök emlékünnepe. Gondolkozunk mi is azon egyébként, hogy esetleg a Honvédelem napjával összevonva egy új ünnepet teremteni, és azt kifejezetten ennek dedikálni, mert ez most nem szerencsés. Tehát itt a gyereknap, Hősök napja, tehát a kettőt nem lehet összekeverni. Voltak már próbálkozások, de ez nem nagyon megy sajnos, úgyhogy itt egy új identitást kell teremteni, én azt gondolom egyébként, és ezen dolgozom. A rostásra visszatérve egyébként ő egy mítikus hős, tipikus mítikus hős egyébként, és a szlovén közösségnek is a mítikus hőse. Az érdekesség, hogy melléltári forrást rávonatkozóan nem találtunk, tehát érdekes ez a történet. Tehát sem a hősi oldalára vonatkozóan, holott a bajtársa egyébként, aki akkor megsebesült, ő szerepel azokban a Lajstromokban, ő maga nem, illetve az ezred Lajstromban sem szerepel Rostáspár. Tehát érdekes, ez még egy külön kutatást érdemel majd meg, hogy most az ő személyhez vagyon, de mindenképpen egy mítikus hősé vált, és itt a filmből is kiderült, hogy ott a helyi szlovének adnak ért, magukénak érzik, és vele szövik tényleg most már a saját történetükbe, hiszen egy kicsi nép volt, ugye állandóan ott keresztül ment rajtuk a front, ugye említették Napolont, az első világháború, aztán ugye a jugoszláv hatalom. Úgyhogy magukének érzik, igen.
Nyújtsd ki bennem, ó szem.
Kedves hallgatóink, az Interalma Caritas 12. évfolyamában az 534. adást hallották. A műsor minden szerdán 19 óra 25 perctől, hallható ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként pedig 1 óra 35 perctől itt a Mária Rádióban, illetve visszahallgathatják valamennyi műsorunkat a rádió honlapján. Megköszönöm a figyelmüket, és kívánok további tartalmas rádiózást valamennyiüknek. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Nagy boldogasszony ünnepe és Szent István király ünneplése azt jelzi számunkra, hogy véget ér a nyári időszak, kiki hazatér a nyaralásból, és újra elkezdődnek a dolgos hétköznapok, újra elkezdődik a tanév, a munkaév. A nyári időszak sok szép élményével gazdagodhattunk az elmúlt időszakban, de ez azt is jelenti valamiképpen, hogy kizökkenünk a hétköznapokból, aminek sok pozitív hozadéka is van, meg tudunk pihenni, de ugyanakkor vannak dolgok, amik jó lenne, ha meglennének, de mégiscsak elmaradnak. A nyár mindig egy kicsit azt is hozza számunkra itt a Mária Rádióban, hogy a beérkező adományok összege lecsökken, hiszen kiki talán inkább a nyaralásra költi azt a pénzt, vagy éppen a nyaralás időszakában elmarad az összeg befizetése. Milyen jó, amikor valaki beállít egy állandó átutalást a bankjában, akkor nem kell azzal foglalkozni, hogy most nyár van vagy tél van, hanem hónapról hónapra rendszeresen átutalásra kerül a támogatás. Reméljük és kérjük a kedves hallgatókat, hogy visszatérve a hétköznapok világába, térünk vissza abba a helyzetbe is, hogy a Mária Rádiót rendszeresen támogatjuk, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat újra és újra elküldjük hónapról hónapra. És kérjük azt is a kedves hallgatóktól, hogy szólítsanak meg bátran másokat, kapcsolódjunk be minél többen a rádió fönntartásába, a rádió működtetésébe. Reméljük azt, hogy a nyár folyamán megnövekedett hiány az újra csökkenő tendenciára áll, és ahogy tavaly ősz végére, úgy idén is ősz végére eltűnhet az a hiány, amellyel most a Mária Rádiónak meg kell küzdenie. Bizalommal kérjük kedves testvéreink támogatását, és hálát adunk minden támogatónknak, imádkozunk azokért, akik segítik és támogatják a rádió működését. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Mária Rádió idén is városi zarándoksétát szervez az augusztus 20-ai ünnepi szentmisére és a Szent Jobb körmenetre, amelyre szeretettel hívjuk a hallgatói családot. Augusztus 20-án 13 óra 30 perctől várjuk a zarándokokat a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomnál, ahol tanúságtételekkel, elmélkedésekkel, közös énekekkel hangolódunk az ünnepi zarándoklatra. A zarándoklat lelki vezetői Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, és dr. Osztie Zoltán, a belvárosi főplébánia templom plébánosa. A menet 14 óra 30 perckor indul a Szent István Bazilikához, ahol 17 órakor mutat be ünnepi szentmisét dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek. Csatlakozunk minél többen, hozzuk el gyermekeinket, unokáinkat. Legyen ismét a magyarság közös családi ünnepe augusztus 20-a. Részletek www.mariaradio.hu.
Hírek.